Sokat hallhatunk arról, sajnos egyházak közül is, hogy felelősséggel tartoznak a politikusok és a közéleti szereplők az úgynevezett demokratikus intézményrendszerbe vetett hit megőrzéséért. Amikor az egyházak ilyesmiről beszélnek, miszerint a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet meg kell őriznie bárkinek is, akkor megtagadják a mi úrunk Jézus Krisztus evangéliumát, mivel Jézus világosan kifejtette és elmondta, hogy e világ összes rendszere a sátántól való volt, és a sátáné marad egészen addig, amíg ő el nem jön, és a sátánt el nem takarítja mindazokkal együtt, akik nem a mi úrunk Jézus Krisztus evangéliumának engedelmeskedtek. Amikor Jézus 40 napi böjtjét töltötte a pusztában, a sátán megkísértette, emlékezhetünk rá, akkor ajánlotta fel, hogy nekiadja e világ összes országát és annak összes dicsőségét, ha Jézus nem Istent, hanem őt, azaz a sátánt imádja. Tehát itt azt láthatjuk, hogy, és Jézus természetesen ezt nem is cáfolta, azt láthatjuk, hogy a sátáné e világ összes országa és annak összes dicsősége, és ha csak Isten felül nem írja helyenként, egy-egy esetben, de a lényeget érintve soha, akkor a sátán teljesen szabadon rendelkezik mindazzal, ami a birtokában van, e világ összes országával és annak minden dicsőségével. És aki foglalkozik ilyen témakörrel, vagy foglalkozott anno, az tudja, hogy az, amit demokratikus intézményrendszernek nevezünk, az legjobb esetben sem több pártrendszernél. Egy olyan hatalom birtokolja a világ országait, amely egyrészt az emberi nem területén meg annyi diktatórikus vonással bír, és semmi szín alatt nem nevezhető sem jogállamnak, sem demokratikus intézményrendszernek. Tehát nekünk nem szabad azt hirdetnünk, hogy az emberek ebbe a sötét, fekete, sátánista államrendszerbe vessék a hitüket. Hiszen egyetlen egy olyan személy van, és az a atyánk mellett a mi úrunk Jézus Krisztus, akibe a hitünket vetnünk kell, és aki bármi másba veti a hitét, az el is fog tévedni, el is fog veszni, és a kárhozatba kerül, majd a kénkővel égő tüzes tóba örök szenvedésre. Vessünk csak egy pillantást például a legidősebb demokráciára, Franciaországra, amely 1789 óta demokráciának hivatik, és amely egész történelme során a állami gyilkosságokról és az állami tömeggyilkosságokról volt híres. Ugyanakkor Brüsszel, Strasbourg és az világ emberjogi szervezetei gyakorlatilag semmi kivetni valót nem találnak például Franciaország működésében sem, és ennek az az oka, hogy a többi nyugati állam is éppen olyan módon él, és a politikai pártokkal, valamint a médiával közös egységben, D-Notice-nak hívják egyébként ezt a szerveződést, amikor a média hallgat, és nem mondja el, vagy pedig egységesen hazudik bizonyos közéleti eseményeket, illetve gyilkosságokat, tömegmészárlásokat illetően. Tehát egységesen működnek a politikai pártok másutt is, Európában és az amerikai kontinensen is, ahogyan Franciaország is működik. Franciaországról utóbb beismerték, hogy csak a 60-as években 135 politikai gyilkosságot követett el az állam a kormánnyal és a ellenzékkel közös hallgatásban, csak odahaza. Olyan emberölések voltak ezek, amelyeknek célpontjában valódi demokraták, keresztjének és nem keresztjének álltak. Olyan is megesett, hogy a kormány és az ellenzék jóvá hagyta, a rendőrség és az ügyészség pedig szándékosan nem nyomozta ki, hogy a kormány olyan embert gyilkolt meg a titkos szolgálaton keresztül, olyan embernek robbantotta fel az anyját, akire haragudott és csak azért követett el ilyen gyilkosságot, hogy felbosszantsa, felhergelje azt a szemét, aki útjában állt. Ahogyan a francia titkosszolgálatokról és a Mossadról szokták, tehát a zsidó, az izraeli világméretű titkosszolgálati hálózatról szokták mondani, azok, akik kiugró ügynökök, úgynevezett kiugró ügynökök, akik egykor a titkosszolgálatban dolgoztak, hogy a gyilkosság, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem napi témakör ezekben az országokban, és megszokott napi rutin. Tehát semmi köze a jogállamhoz, a szabadsághoz, a demokráciához. Nagyon fontos, hogy ezért mi is a Jézus Krisztushoz forduljunk mindenkor, és soha ne bízzunk meg sem Jacques Chiracban, sem a tömeggyilkos François Mitterrandban, vagy bárkiben, akik Izraelben miniszterelnökök voltak, avagy bárhol másutt, Brüsszelben, első emberekként, Oroszországban, Magyarországon, bárhol miniszterelnöki pozícióba jutnak. Hadd mondjak, hogy azért ne csak a 60-as évekről beszélünk, nézzük például a 80-as éveket. 1986-ban, amikor Csernobilban felrobbant a atomerőmű, a csernobili atomerőmű, akkor az oroszok sokáig nem beszéltek róla hivatalosan, noha nyilvánvaló, hogy Kína és például az Egyesült Államok révén, illetve a világméretű echeloni hálózat révén, a lehallgatások révén az egész világ tudta, hogy Csernobilban felrobbant az atomerőmű. Azonban azért, hogy ne mondják el, ne árulják el, így az Egyesült Államok főként, valamint Kína, és a többi állam ne árulja el, hogy milyen lehallgató berendezésekkel rendelkezik, és hogy műholdakkal kényelmesen lehet fogni a telefonadásokat az Echelon világméretű hálózatával, így nem szóltak arról, hogy mi történik, hanem megvárták, míg legálisan az atomfelhő terjedve szépen Európába, nyugat felé, a szél által, terjedve Nyugat-Európába, lokálisan, egyszerű mérőeszközökkel mérhető legyen, hogy hány raddal emelkedett a természetes sugárzás. Ez odáig ment, hogy egészen Svédországig terjeszkedett az atomfelhő, és a svédek jelentették be végül is hivatalosan, hogy atomerőműjük közelében sugárzás emelkedést észleltek, és ennek kapcsán derült ki, hogy a Szovjetunióban, Csernobilban felrobbant az atomerőmű. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy Franciaország fölött is elhúzódott ez az atomfelhő, igen jelentős mennyiségű sugárzást borítva lakosságra. Franciaország azonban hivatalosan letagadta, úgy hazudozott, mint a vízfolyás, mondván, mivel a hétköznapi emberek birtokában nincsenek ilyen sugárzásmérők, noha nem került túl sokba, de az állam gondoskodik arról, hogy hétköznapi emberek ne juthassanak hozzá, csak csillagászati áron. Tehát Franciaország, a francia kormány és az ellenzék közös megállapodással 1986-ban letagadta a lakosság előtt, hogy sugárzást észlelnek Franciaországban, pedig akkor már az egész felhő beterítette egész Franciaországot, túl is nyúlt rajta. Spanyolországban, Portugáliában már nyíltan beszéltek róla, azonban Franciaországban még mindig össze-vissza hazudozott a kormány és az ellenzék a média által D-notisszal, azaz közös megállapodással arról, hogy hallgatni fognak. És nem árulják el azt, hogy mi történt, hogy mi fenyegeti a lakosságot. Ennek oka napi politikai ügy, e világ fejedelmei, akik a sátántól születtek, és így az ördögatya kívánságait teljesítik, és bűneikben fognak meghalni, nem a lakosság szolgálatában állnak, a miniszter szó azt jelenti, hogy szolga, nem a lakosság szolgálatában állnak, hanem hogy a nagy demagóg hazugságai minél erőteljesebben érvényre jussanak. A lakosság munkájából, a lakosság adóiból, pénzéből élnek, élősködnek, és ahogyan olvashatunk egy nagyon érdekes cikket az interneten, azt csinálnak a franciák is a saját lakosságukkal, amit csak akarnak. És hogy mint ott is olvashattuk, azért hallgatnak erről Anglia is és más államok is, hogy ki ne derüljön, hogy ők is pontosan azt csinálnak a saját lakosságukkal, amit akarnak. Oroszországban egyébként, most ugye Vlagyimir Putyin a első ember, az államelnök, szintén nagy, mind a mai napig hatalmas nyomás nehezedik az emberekre, illetve a keresztényekre, hogy a csernobili atomerőmű tragédiájáról ne beszéljenek, illetve megfelelő módon a KGB jogutódja, a titkosszolgák most is KGB-nek nevezik, tehát az FSB-ről van szó, az orosz titkosszolgálatról, amely valójában egy a KGB-vel, a KGB útján a lakosságot megfélemlítik. Közismert tény egyébként, hogy Oroszországban megbukott a titkosszolgálat, ott minden negyedik ember be volt szervezve a KGB-be, azaz egy 12 főből álló bérházból 3 ember egész biztosan be volt szervezve a KGB-be. Ott egyébként napi szinten bukik a titkosszolgálat, de az orosz mentalitás olyan, hogy minden különösebb probléma nélkül ezt tolerálja. Tehát ott mind a mai napig erős nyomás és fenyegetettség él a keresztényekkel szemben és a nem keresztényekkel szemben az irányban, hogy a csernobili atomerőmű katasztrófájáról, a politikai azt követő politikai intézkedésekről, valamint azokról a brutális tömegmészárlásokról, amelyeket a politika elkövetett, mind a mai napig a lehető legnagyobb hallgatás övezze az egész világot. Amibe a nyugat azért egyezik bele olyan készségesen, mert annak idején zárt tárgyaláson, egy nagyon közismert zárt tárgyaláson megállapodtak arról az orosz vezetéssel a nyugat, hogy mindössze pár ezer ember halálát ismerje be. Ezért ismerjék be. Ezért olyan, hát ezek cserebere, alkuk, üzlet, piac, a nyugat kért cserébe a hallgatásért egyéb dolgokat, és így megállapodtak az úgynevezett demokratikus, úgynevezett felelős nyugat, hogy úgynevezett jogállami nyugat, hogy békepacsit nyújt a szovjet antikrisztusi kormányzatnak, és közösen hallgatnak arról, amiről a műhold felvételek a lehető legnagyobb részletességgel és precizitással rendelkeznek, és amely az Egyesült Államok műholdjai által a lehető legrészletesebb, irdatlan, kíméletlen precizitással, tökéletes felbontással az Egyesült Államok birtokában áll mind a mai napig. Annak idején ugye Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov volt az, aki megállapodott a hallgatásról, és Ronald Reagan, a csillagháborús Ronald Reagan volt az, aki elhallgatta a lakosság elől, és az azt követő, és az őt követő miniszterelnökök mind a mai napig elhallgatják, hogy mi is történt Csernobilban, és hányan is haltak meg. Nem bonyolult ezután nézni. Utazunk csak egy pillanatra Oroszországba, és ugyanakkor gondolhatunk arra a világ bármely országára, amikor miniszterelnökökről, államelnökökről beszélünk, egészen súlyos, ön- és közveszélyes pszichopata, bűnöző alkatú pszichopatákról beszélünk, akik gátlástalanul lopnak, csalnak, fosztogatják a lakosságot, gátlástalanul szerveznek korrupciós ügyeket, és gátlástalan módon rendelnek meg gyilkosságokat, valamint háborúkat, tömegmészárlásokat. Önveszélyességről beszélünk, hiszen a legkevesebb, amit mindannyian tudunk, hogy ezek az emberek nem képesek a saját lelki épségükre vigyázni, nem képesek felmérni azt, hogy cselekedeteik hová vezetnek a saját sorsukat, illetően hiszen mások sorsai nem érdeklik őket. Saját sorsaikkal mi lesz, hogy örök szenvedésre kerülnek, először a pokolba, majd ezer esztendővel később, az ítélet után, a kénkővel égő tüzes tóba, ahol szintén örök szenvedés várja őket, önveszélyes, valamint közveszélyes, pszichopata, beteg lelkű bűnözőkről van szó, akiket a sátán tart a fogságában. Például a Vlagyimir Putyinnak a tetteit elemezzük, emlékezhetünk Alekszandr Litvinenkóra, a KGB-ből kiugrott orosz titkosszolgálati tisztre, akit Angliában öltek meg, sugárzó anyagot nyelt le, amitől kihullott a haja, egészen olyan lett, mint ezek a azok a lakosok, százezrekről van szó, akiket Csernobilba vezényelt a hatalom, hogy minden védő, sokszor teljességgel minden védő felszerelés nélkül eltakarítsák a sugárzás nyomait. Megnézhetjük, milyen gyönyörű az egyenlőségjel, hát ez az orosz rutin, ez az orosz hagyomány. Alekszandr Litvinenko is úgy hullott ki a haja, a szemöldöke és testéről minden szőr, mintha csak Csernobilban járt volna, ezúttal ugye az oroszok látogattak el hozzá, hogy megöljék azt a személyt, aki nem csak Románó Pródit vádolta meg azzal, hogy a KGB-nek és a személyesen Vlagyimir Putyinnak a kezében áll, kezében van, de magát Vlagyimir Putyint is több politikai gyilkosság közvetlen megrendelésével vádolta meg. Ezt követte az, hogy Alekszandr Litvinenko ...nak a ételébe, italába sugárzó anyagot kevertek, amitől néhány hét múlva meghalt. Nos, arról is hallhattunk, nem csak Alekszandr Litvinenko révén, hanem jó páran megírták ezt már Oroszországban, és világszerte, hogy emlékezhetünk néhány évvel ezelőtt, amikor robbantásos merénylet történt Oroszországban, minek következtében lakóházakat robbantottak fel, és utóbb kiderült, hogy a KGB volt az, aki az államelnök megbízásából végrehajtotta a terrorcselekményt azért, hogy rákenje a csecsenekre. Több száz orosz halálos áldozata volt az akciónak, a merényletnek, amelynek célpontja, akárcsak Sztálin idejében, megint a orosz kormányfőnek, orosz államfőnek a saját lakossága volt. Keresztűzben a lakosság ezt cselekszi Oroszországban is, a sátán, a mindenkori államfőn keresztül. Sok száz halálos áldozatot követelt a sátán és az ő bábja, az Antikrisztus által végrehajtott KGB és FSB és merénylet, azért, hogy a háború által, a csecsenekre fogva a robbantást, újabb háborút indítson a csecsenek ellen. Oroszországban egyébként rendszeresen visszahallhatjuk orosz testvéreinktől, keresztény testvéreinktől, hogy igen tekintélyes, tetemes, erőteljes, fasiszta, perverz üldözést folytat Vlagyimir Putyin, az FSB, tehát az orosz titkos szolgálat által, amelyik valójában a KGB, nem győzik ezt hangsúlyozni, keresztény testvéreink ellen, azért, hogy ne hirdessenek az FSB-ről és az orosz államnak a gaztetteiről, akcióiról, diktatórikus intézkedéseiről éppen semmit, illetőleg az FSB-t számos alkalommal jelenítsék meg, mint jó pásztort, tehát a KGB-t, mint jó pásztort jelenítsék meg, és eképpen beszéljenek róla. Az Egyesült Államokba emigrált, Egyesült Államokba disszidált Mitrohin, aki a KGB-nél dolgozott, és évtizedeken keresztül lopta az anyagokat, aztán az Egyesült Államokba vitte, beszámolt arról, hogy a Szovjetunió idején, így van kérem szépen leírva, az szovjet papságnak gyakorlatilag a 100%-át beszervezte, vagy valamilyen módon kényszerítette a titkos szolgálat az együttműködésre. Na most ez mind a mai napig így van. Az orosz papságot, illetve a protestáns egyházaknak a gyülekezeti vezetőit, igehirdetőit mind a mai napig rendkívüli nyomás alatt tartja a KGB, üldözi őket, kényszeríti őket arra, hogy Vlagyimir Putyinnak, az Antikrisztusnak az akarata szerint szólaljanak meg, fejtsenek ki pártpropagandát Vlagyimir Putyin és az FSB mellett, és aki erre nem hajlandó, azt megfenyegetik, nagyon sokszor megbetegítik, vegyszerek, gázok által megbetegítik, illetőleg börtönbe juttatják, olyan is előfordul, hogy eltűnik az illető, illetve megölik. Nem nehéz tehát elképzelnünk, hogy aki Vlagyimir Putyin iránt bármiféle bizalmat tanúsít, az valójában a sátán iránt tanúsít bizalmat, az Antikrisztus iránt, az orosz, szovjet-orosz birodalomnak a legfelsőbb, leggonoszabb pártfunkcionáriusa iránt, akinek a lelkét a sátán tartja uralma alatt, és a sátán igazgatja, mert méltó rá, hogy emiatt és tengernyi véghetetlen büntetteinek ocsmány, undorító tömege miatt 1000 év pokorra ítéltessen, utána pedig az örökké tartó szenvedésre vettessék a kéntkővel égő tüzes tóba. Az olyan hősök, mint aki a Litvinenko személyes ismerőse is volt, Politkovskaya újságírónő, aki írt a többek között a csecsenföldi módszerekről, a csecsen vezetők módszereiről is, és Vlagyimir Putyinnak a gaztetteiről is. Ő is körülbelül néhány hét különbséggel Alekszandr Litvinenkóval, aki sugárzó anyagot kapott, néhány hét különbséggel, őt viszont nem Angliában, hanem Politkovskaya asszonyt Moszkvában gyilkolták meg. Hát, kedves testvérem, nem lehet kétségünk afelől, hogy honnan eredt a gyilkosság, és ki is volt valójában a megrendelő. Azaz nem a bérgyilkos számít, testvéreim, hanem a valódi tettes. az pedig mindig a legfelsőbb állami vezető, aki megrendeli az emberöléseket. Nagyon fontos tehát, és nem akarok itt most országról országra járni, ugye beszéltünk Dióhéjban Franciaországról, Oroszországról, hogy nagyon fontos, hogy senkinek ne legyenek ábrándjai arról, hogyha a Brüsszelhez vagy Strasbourghoz emberjogi segítséget fordul, akkor emberjogi segítséget kapni is fog. Minden üzlet, véletlen előfordulhat, hogy valaki valamilyen ügyben tényleg emberjogi segítséget kap, de minden üzlet, rengeteg a titkos háttéralkú, senki nem várhatja azt egy olyan Európai Uniótól, amely a francia tömeggyilkosságokhoz és a francia idegen légió nem is titkoltan világszerte elkövetett tömegmészárlásaihoz, amelyeket a mindenkori francia államelnök és miniszterelnök hagy jóvá, illetve ír alá, illetve utasít, nem beszélve arról, hogy a francia lakosság nyíltan képviseli, mert tudja, hogy a francia titkosszolgálat, amely törvényileg is a francia kormány, másodszorban pedig az ellenzék alá van beosztva, belföldön is a civil lakosság ellen gyilkosságokat követ el abban az országban és abban az Európai Uniónak nevezett államrendszerben, amelyben a halálbüntetés is tilos. Nem lehet tehát kétségünk afelől, hogy Brüsszelhez, Strasbourghoz, stb. Nem fordulhatunk emberjogi segítséget, emberjogi védelemért, és az, ami Európai Unióban tetten érhető, valamint az Egyesült Államokban, Oroszországban és másutt tetten érhető, és ez a szellemi leépülés, amely a globalizációval jár, világosan, egyértelműen megmutatja a Jelenések könyvében kinyilatkoztatott titokzatos nagy babiloni szajha, azaz a bábeli zűrzavar egységének rendszerét, annak kibontakozását, amely hamarosan vallási világrobbanáson keresztül elvezet egy hamis vallási birodalomhoz, és annak összeomlása után, egy látszólagos újabb békesség után, egy látszólagos újabb világbékesség után, a Jézus Krisztus és angyalainak inváziójáig, földre szállásaig, amelyet az ő kiirtásuk követ, valamint a fenevad és a hamis próféta elragadása követ. Tehát nekünk csak is a Jézus Krisztusban szabad bíznunk, ahogyan Jézus maga mondja, csak őt követhetjük, csak őre figyelhetünk, és csak is benne bízhatunk. Senki emberben nem szabad bíznunk, mert aki emberbe veti a bizalmát, az futó homokra alapoz. Van nekünk atyánk, aki a világot teremtette, és van Jézus Krisztusunk, ami megváltó urunk. Ő hozzájuk kell imádkoznunk, a Jézus Krisztus által kell fohászkodnunk, és bennük bíznunk a valódi hatalomban, nem kis mitugrász bűnözői terrorista sejtekben, nem kis mitugrász államelnökökben és miniszterelnökökben, hanem csak is a mi úrunk Jézus Krisztusban, mind halálig nem kímélve az életünket, ezzel nyerjük meg lelkünket, hogy hirdessük az igazságot és a valóságot mindazzal a mesével szemben, amit a média koherensen a multinacionális tőkével és tőkésekkel és az államelnökökkel, valamint a politikai pártokkal hirdetnek, hanem hirdetjük, hogy amit a bátrabb újságírók egyébként Magyarországon is hirdetnek, ahogy a világon mindenütt, hogy rendszerváltozás valójában nem történt, a hatalom megmaradt és újra felosztásra került, és valójában sem demokráciáról, sem jogállamról nem beszélhetünk, hanem több pártrendszer van. Imádkozzunk, kedves testvéreink, a mi úrunk Jézus Krisztushoz, orosz testvéreinkért elsősorban, és továbbá minden testvérünkért, akik a nyugati féltekén, azután pedig bárhol másutt élnek a földön. Imádkozzunk tehát hozzád, Jézus Krisztus, a mi atyánk nevében, és a mi atyánkhoz a te nevedben, Jézus, hogy adj bátorságot, hitet, erőt, kitartást, mind halálig való önzetlenséget és önfeláldozást orosz testvéreinknek és a világban lakó testvéreinknek, hogy minden üldözésben, elnyomásban, fogságban, betegségben és halálban megálljanak te benned, és a mi atyánkban, a te nevedben, mindörökkön örökké. Amen.